A horvátországi református keresztény kálvini egyház zsinatáról fogunk beszélgetni Udor Balázzsal, a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalának Kárpát-medencei és külügyi osztályának vezetőivel, és azért vele, mert hogy készül majd egy beszélgetés Szent Péter újra választott püspökkel is, de hogy én kíváncsi vagyok, hogy miért küld a Magyarországi Református Egyház a horvátországi református keresztény kálvini egyház zsinatára egy képviselőt.
Erre a kérdés nagyon egyszerűen válaszom, azért mert meghívást kaptunk egyházként is, illetve ugye a Magyar Református Egyházak közösségét képviselő generális konvent elnöksége is. Ez régi hagyomány, hogy egymás zsinatait meglátogatjuk. Még azt mondanám, hogy történelmi hagyomány, ez egy református sajátosság, külföldi zsinatokra is hívnak minket. Nyilván egy ilyen zsinat azért más jelentőséggel bír, ami a mi saját belső köreinket érinti, ha úgy tetszik, a magyar református közösségen belül.
De akkor egy kicsit válasszuk szét ezt jogilag is, meg érzelmileg is, tehát ha jól értem, akkor ez egy szimbolikus meghívás, egy kvázi egy baráti, testvéri meghívás Kárpát-medencén belül szoros református kapcsolatokban, de ennek nincsen jogi oka, hogy Ódor Balázs részt vett ezen a zsinaton, tehát nem, hogy is mondjam, ilyen ellenőrzőként kellett ott lenned, vagy nem megfigyelőként, vagy nem tudom, szóval nem ilyen szavakat kell használnod a jelenlétedre, hanem tulajdonképpen egy vendég, egy díszvendég, egy barát voltál ott.
Mondhatni, tehát jogi következménye semmiképpen nincs. A jelenlét az egy fontos dolog, tehát azért nyilván ez testvéri jelenlét, más egyházak zsinatán is, de ez jelent egyfajta nyilvánosságot, én azt gondolom, hogy ez a fontos. Tehát az, akinek nincs rejtegetni valója, az nyilvánosan tartja meg a zsinatait, ahogy mi is ezt meg szoktuk tartani itt Magyarországon, és mi is szoktunk hívni akár külföldről is delegáltakat, ökumenikus vendégeket. Tehát nincs ennek jogi értelemben, nincs semmilyen funkciója, de azért nem is csak azért megy el az ember a másik egyház zsinatára, hogy a végén elfogyassza a halászlevet, hanem azért is, mert a jelenlétével demonstrálja egyrészt a szolidaritás, az együvé tartozás, másrészt jelzés értékű, hogy az, ami ott zajlik, az mások szeme előtt zajlik, tehát ha jogi következménye nincs is, azért erkölcsi értelemben mégsem elhanyagolható, hogy a generális konvent elnökségének, vagy a generális konventnek két delegáltja is ott volt a helyszínen az inat idején.
Oké, itt muszáj magyaráznunk a kifejezést azok számára, akik mondjuk három lépés távolságból figyelik a református egyház ügyeit, de figyelik. Generális konvent az mit jelent?
A generális konvent ugye annak a hivatalos formája, testülete, kerete, ahogy a magyar református egyházak, vagy a túlnyomó többségében magyar nyelvű, magyar ajkú református egyházak a Kárpát-medencében együtt működnek, tehát a Magyar Református Egység egy nagyon fontos testülete. A generális konvent tulajdonképpen valamennyi egyházmegye és egyházkerület hivatalban lévő képviseletét akarja, azaz valamennyi esperes és egyházmegyei főgond, valamint püspök és egyházkerületi főgondnok jelen van a generális konventben, ez egy évben egyszerül, és a generális konvent elnöksége pedig az egyházkerületek, ha nem tévedek, a 11 egyházkerület püspökei főgondnokai képviselete.
És akkor úgy értetted, hogy ketten képviseltétek a generális konventet, hogy az egyik te voltál, illetve gondolom, hogy az erdélyi egyik főjegyzőre utaltál még.
Így van, Kolumbán Vilmus püspök helyettes úrra, aki velem együtt ugyancsak meg tudta oldani, hogy nagy szombaton Horvátországba utazzon és részt vegyen az zsinaton.
Balázs, te 6 évvel ezelőtt is ott voltál a legutóbbi ilyen tisztújító zsinatán a horvátországi református keresztény kávéni egyháznak?
Nem, én személyesen nem voltam ott. Biztos, hogy volt képviseletünk, azt vissza kéne néznem, hogy akkor ki lehetett.
Azért kérdeztem ezt, de talán enélkül is érthető lesz a kérdésem és a te válaszod, hogy mennyivel volt ez egy nyugodtabb hangulatú zsinat, mint a 6 évvel ezelőtti szerinted?
Tehát a zsinat egy részről, ugye ez egy nagyjából 40 tagú közösség vagy testületről beszélünk, tehát nyilván itt kis egyháznak kicsi a zsinata, vagy kisebb egyháznak kisebb a zsinata. Én azt mondom, hogy a zsinatban világos volt a testvéri egyetértés, az összefogás, az is világos volt, hogy nincs kérdés, amit nem lehet az asztalra tenni, tehát ilyen szempontból ez egy jó hangulatú testvéri zsinat volt, ami mutatta a közösség erejét, de ugyanakkor a fölmerülő témák részint, hiszen itt nem csak a választásról volt szó, illetve az egész környezet, ugye Horvátországban az egyházi környezet azért súlyos kérdésekkel terhelt, tehát ilyen értelemben azért még nem lehet arról beszélni, hogy egy teljes mértékben felszabadult és gondmentes zsinat lett volna, hiszen Horvátországban sajnos a megosztottság a reformátusaink között még továbbra is valóság, meghatározó tényező, és ez téma volt természetesen a zsinaton is.
És mire jutottak a zsinat döntéssel bíró tagjai a megosztottságot illetően?
Ugye sajnos itt arról van szó, hogy számos jogi folyamat, bírósági folyamat zajlik, aminek a listázása is hosszú lenne, akár gyülekezetekre, ingatlanokra lebontva. Erről is elhangzott egy beszámoló az egyház ügyvédje részéről. Erről is most mindent nem tudok elmondani, meg felidézni, de sajnos ezek a folyamatok zajlanak, különböző fázisban vannak, ugye ezek világi bíróság előtt zajlanak, tehát ez a beszámoló megtörtént. Ettől függetlenül azért ugye a horvátországi református keresztény kálvini egyház, azt lehet mondani, hogy azért messze a helyi református közösség javát képviseli, tehát itt azért nem arról van szó, hogy két hasonló súlyú közösség áll vitában egymással, tehát vannak sajnos olyan helyi települések is, ahol hát tulajdonképpen két gyülekezet él egymás mellett, egy-egy esetben. Ezekről is szó volt, igazából megoldást ez a zsinat erre nem tudott adni, nem is volt tiszta, csak a folyamatban lévő ügyekről hangzottak el beszámolók lényegében.
De mondjuk arra láttál ezekben a beszámolókban, felszólalásokban nyitottságot, hogy egyszer itt mondjuk a béke és a krisztusi szeretet járja át ezt a maréknyi közösséget, és tedd meg esetleg, hogyha te ismersz pontos számokat, hogy egyébként hány magyar református él Horvátországban, hány gyülekezet van, szóval érzékeltessük a hallgatókkal, hogy most egészen miről beszéljük.
Sajnos én nem tudok most megbízható adatokkal szolgálni, de pontosan hány ezren vannak, és 11 néhány gyülekezetben mennyien élnek. Nem, tudom azt például, hogy Kopácson, ahol ugye ugyancsak jártunk, és a helyi kultúrintézetbe voltunk kénytelenek összegyűlni, hiszen a helyi templom az valahogy kikerült ugye az évek során az egyház fennhatóság alól. Ott van például az egyik gyülekezetben 180 adófizető tag, a másikban talán 20. De a teljes egyházban nézve nem tudok számokat. Az, hogy hogy a megbékélés megtörténhet-e, nyilván a célja mindenkinek az, hogy meghaladjuk a megosztottságot. Nyilván mindenki máshogy szemléli ezt a helyzetet. Ez a világtörténelemben mindig is így volt, tehát nem tudom, a közel-keleti tapasztalatunk is azt mutatja, hogy van, akiket mi terroristának nevezünk, de ők magukat felkelőknek és forradalmároknak tartják. Nyilván ez az a helyzet, amit nehéz meghaladni, de abban reménykedünk, hogy most már nagyjából 25 év távlatából eljutunk oda, hogy rendeződjön a helyzet a zsinatnak, az egyházvezetésnek, a zsinat tagjainak. Kimondott és feltett szándéka az, hogy mindent megtegyen. Azért, és ez ennek a jegyében működött és dolgozott szolgált az egyház az elmúlt 6 évben is, hogy pont kerüljön ennek a megosztottságnak a végére. Úgyhogy ez a szándék világosan megvan. Ugye ehhez, ennek sajnos része az, hogy ha jogvita van, akkor azokat megint csak nyilvánosan és a magam módján, azaz bírósági eljárások keretében kell tisztázni. Ezt ugye nem lehet megspórolni, ugyanakkor az is világos számunkra, hogy mi nem csak jogi döntésektől. Tehát mi tiszteletben tartunk minden bírósági döntést, ez nem kérdés, de azért az egyház közösség, az egyház jegyűvé tartozás az nem bírósági döntésektől függ alapvetően, sem pró, sem kontra. És ebből a szempontból azt kell mondjam, hogy azért van egy világos helyzet, a generális konventben, amit előbb említettünk, tehát a Magyar Református Egyház a közösségébe, a közös zsinatunkba, Kárpát-medencébe, és számos nemzetközi ökumenikus szervezetbe, a Református Keresztény Kálvini Egyház aktív tag, folyamatos jelenléttel bír, együtt utazunk májusban a Református Egyházak világközösségének európai egyházvezetői találkozójára. Tehát azért van egy helyzet, ami meglehetősen világos most már jó pár év óta, hogy a horvát református közösség mind a magyar, mind a horvát ajkúak, ezt hozzá kell tennem, hiszen lényegében mondhatni akár azt is, hogy kétnyelvű egyházról, közösségről van szó, de ők mind megbecsült tagjai a Magyar Református Egyház közösségének és a szélesebb ökumenikus közösségnek is.
A kétnyelvűséget, ha már feldobtad, ezt te miben tapasztaltad meg a helyszínen? A zsinat is mondjuk kétnyelvű volt?
Így van, a zsinat kétnyelvű volt. Tehát, hogy minden beadvány, minden szóbeli beszámoló, és egyáltalán maga az istentisztelet, tehát minden két nyelven zajlott. És ami elhangzott magyarul, annak el kellett hangozni a horvátul is, és én a jegyzőkönyv is szerint fog működni. Megmondom őszintén, hogy ez a mélység a kétneműségnek engem is meglepett, de ezt is nagyon pozitívnak találtam. Tehát ebből is látszik a lelkület, én azt gondolom, hogy itt szó sincs arról, hogy bárki ki akarna rekeszteni, vagy bárki fölött hatalmat, uralmat akarna gyakorolni. Tudjuk ezt, hogy ez többségében magyar nyelvi közösség, de hagyományosan egyház történeti távlatokba van igen horvát nyelvű tagjai gyülekezete, és a horvát anyanyelvű reformátusok jogú egyenrangú tagok, és nyilván van néhány ember, aki vagy magyarul nem tud, vagy horvátul, és az ő kedvükért bizony az egész zsinat végig két nyelven zajlott.
Erről majd biztos Szent Péterrel is részletesebben beszélgetünk. Tőled még azt szeretném kérdezni, hogy amennyire átlátod a horvátországi református keresztény kávéni egyház működését, az mennyiben más jogi értelemben, tehát ilyen alkotmányi értelemben, mint a magyarországi református egyházi. Arra gondolok, hogy például a megválasztott tisztségviselők között én nem látok külön espereseket, viszont látok külön ilyen megfogalmazást, hogy baranyai gyülekezetek világi képviselője, szlavóniai gyülekezetek világi képviselője. Tehát ha nem is főgondnoka van ezeknek a közösségeknek, de mégiscsak van egy külön világi vezetőjük, de nincs külön lelkészi vezető, tehát kvázi nincs esperes, de ezek szerint nincs külön egyházmegye, mert ilyen pici ez a közösség. De erre akarok utalni, meg arra, hogy ugye Magyarországon úgy választunk püspököket, hogy a négy egyház kerületben a presbitériumok szavaznak a püspökről, és aztán a zsinati képviselőkről, és a zsinati képviselők választják meg végül a négy püspök közül azt, aki az egész egyházat vezeti. Viszont ugye a horvátországi egyházban meg egy püspök van, Szent Péter, akit újra választottak, de ezek szerint őt nem a presbiterek választják, hanem a zsinat tagjai. Szóval, ha most talán elmondtam én egy különbséget, de hogy te így hogy látod, milyen ilyen kis finom jogi különbségek vannak a két egyház között, vagy hogyan működik?
Én továbbra sem vagyok egyházjogász, és nem tudom betéve a valamennyi Kárpát-medencei egyház választási törvényét és alkotmányát. Én egyet tudok, hogy minden alkotmány a saját alkotmányunkban és választási törvényükben foglaltak szerint zajlott, és ez mindig nagyon fontos. És ezért is került sor ilyen fura időpontban erre a zsinatra, mert megtehették volna, hogy fél éve, ugye az előző választás valamiért fél éve csúszott, az előző választó zsinat, és most is megtették volna, ahogy én hallottam, hogy fél évvel később tartják, de vissza akarták állítani az alkotmányos rendet. Nem tudom részletedbe tehát. Nyilván ez egy kisebb egyház, nincsenek egyházmegyei, nincsenek esperesei. A választás valóban úgy történik, amennyiben én tudom, de ezt a helyiek majd pontosítani tudják, hogy a zsinati tanács jelölt, ezt javaslatot a jelöltekre, valamennyi tisztség esetében, a püspökre épül, mint a főgondokra, vagy a missziójelőadóra, és ezt a zsinat szavazza meg. Ugye ez a zsinat, ez egy olyan zsinat, hogy tulajdonképpen valamennyi gyülekezet képviselteti magát. Tehát éppen azért, mert kicsinyek, ilyen értelemben nem a képviseleti rendszer működik, hanem valamennyi gyülekezetnek van képviselete, tehát ilyen értelemben a gyülekezeti szándékot a képviselők közvetlenül hozzák a zsinatra, és a szerint szavaznak. Én így értelmezem a helyzetet. És javarészt többségükben ott voltak, tehát ugye messze szavaz, határozatképes volt a zsinat, mert a jegyzőkönyveket nyilván meg fogjuk kapni, tehát én most nem akarom, hogy hány gyülekezetből hány nem volt ott, de minimális volt a távol maradók száma, és a zsinat tagjai pedig nagyon egyöntetű döntéseket hoztak.
Oké, köszönöm. Ez egy fontos különbség, és magyarázza az én kérdésemet, vagy hogy jól árnyaltad az én kérdésemet, hogy minden gyülekezet tulajdonképpen képviseltetve van, vagy képviselve van a zsinaton belül. Oké, még egy kérdés. Te kaptál szót ezen a zsinaton? Tehát te köszöntötted az ott jelenlévőket?
Én személy sem kaptam szót egyébként, mert Kolumbán Vilmos püspök helyettes úr szolgált az Isten tiszteleten, és mondott egy rövid köszöntést. Én magam nem kaptam szót, tehát itt nem volt arról szó, hogy én bármilyen üzenetet kellett volna, hogy vigyek. Utána, amikor közösségben voltunk, én azért átadtam nyilván Genenen is konvent elnökségének és ügyvezető elnökének üdvözletét, és megerősítettem azt, hogy nagyra értékeljük azt, hogyha egy nehézségekkel, kihívásokkal küzdő közösség a dolgait nyilvánosan, transzparensen, átláthatóan végzi, és erre tulajdonképpen tanukat is meghív, aki hát én is voltam végül is, és hogy ezt nagyra értékeljük, és én azt meg tudom erősíteni, hogy ez az egyetlen út, ebben van azért világszerte tapasztalatunk, hogy mi történhet egyházakban. Nem egyedi történet ez sajnos a református közösségen belül, és sajnos van egy ilyen fura törvényszerűség, hogy minél kisebb egy egyház, annál könnyebben robbannak ki, akár személyi ellentéteken, akár vagyoni kérdéseken alapuló viták, úgyhogy így kíséri ezt egyébként ennek a kicsiny közösségnek a sorsát. A Református Egyházak Világ közössége is, akinek az elnöke Nazla Kassabs egyébként személyes üdvözletét küldte Szent Péter püspök úrnak, akivel jól ismerik egymást. Tehát azért mondom, ez a nyilvánosság pontosan ezekben a nehéz időkben fontos és dicséretes, és az egyetlen út. Én ennyit erősítettem meg egy baráti hozzászólásban a zsinaton kívül.
Ódor Balázst a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalának Kárpát-medencei és külügyi osztályának vezetőit hallották.